Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió kedves hallgatóit. A mai Érdekes emberek című adásunk egy igazán érdekes, meg izgalmas helyszínen kerül felvételre, a kiskörösi repülőtéren. És egy régi ismerősünkkel, Vári Gyulával beszélgetünk. Néhány évvel ezelőtt már voltál Kiskunhalason, akkor a Szilágyi Áron gimnáziumban varázsoltad el a diákokat, és akkor is készült veled egy riport. Az egy teljesen más hangvételű volt, azóta elég sokat változott az életed. Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét, és egy pár szóba akkor vázolt föl, hogy mi is történt az elmúlt években veled.
Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat, remélem, hogy aránylag jó napot tudnak kifogni legalább olyat, mint amit mi most itt a repülőtéren, mert repülünk, és ez ennél fontosabb nincs is. Mi történt velem azóta? Hát egy csomó mindenem mentem át, de Pécsre kerültem a Magnus Aircraft ZRT-hez tavaly évben, és idén január 1-től ennek a cégnek vagyok a főpilótája. Ugye tudni kell erről a cégről, hogy ez valamikor Kecskeméten keletkezett, ott jött létre, aztán átköltözött Pécsre, egy hatalmas beruházást hajtottak végre a tulajdonosok, vagy a tulajdonos, és több mint 6 milliárd forintból fölépült egy gyönyörű szép gyár. Ez az első olyan gyár Magyarországon, ami a repülőgép legkisebb alkatrészétől a legnagyobbig le tud gyártani, kompozit elemekből, 8000 négyzetméteren, és gyártjuk az új repülőgépeket. Magyar fejlesztés, magyar találmány, magyar szürkeállományból csináljuk meg a repülőgépeket, én meg ezeket repülöm be.
És egy igazi magyar főpilótája van ennek a cégnek. Mit kell ezekről a gépekről tudni?
Magnus Aircraft ZRT-nek gyárt repülőgépeket, ez egy kétszemélyes repülőgép, utazó sebessége bőven 200 km/h felett van, és a fogyasztása emellé 13 liter, 12, attól függ, hogy milyen motorral szereljük. A autópilótával tudjuk adni a gépeket, teljesen digitális kijelzéssel, tehát egy gyönyörű szép. Az a baj, hogy a rádión keresztül nem tudom megmutatni a fényképet, úgyhogy jöjjenek le valamikor, vagy venjenek fel a honlapunkra, és akkor meglátják, hogy milyen szép ez a repülőgép. Ami még érdekessége neki, hogy amellett, hogy ez a repülőgép 200-al utazik, ez képest akár nagyon kis sebességgel is repülni, illetve ultrakönnyű változatot is adunk el belőle, ebből is egy prémium fokozatot, amit nem igazán szoktak a vetélytársaink adni. Tehát minden olyan felszerelést belerakunk, ami egy nagy, mondjuk egy 737-es Boeing-ben megvan. Tehát azért mondtam, hogy autópilótától kezdve egészen az éjszakai repülésig képes ez a gép repülni.
Remélem, hogy nem üzleti titkokra kérdezek rá, de jól kelnek ezek a gépek?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy jó. Bár itthon nem egy nagy piaca van, de azért itt is adtunk el gépet, és az első gépre azért vagyok nagyon büszke, mert az én egyik tanítványom vette meg a legeslegelső gépet, ami legörült tavaly októberben a gyártósorról. Akkor óta megnyitunk, és akkor készült az első repülőgép, és ezt ő vette meg. Még sajnos nem repül vele olyan mértékig, amit gondoltunk, hogy ő azért vette, mert külföldre szeretne vele járni. Azt mondta, hogy beül Budapesten ebbe a gépbe, és ez teljesen igaz, és 3 óra múlva, 3 és fél óra múlva Milánóban van kint egy kis sportrepülőtéren, nem kell neki becsekkolni a repülőtéren, a már nagyon, tehát ugye az Európai Unióban vagyunk, ami azt jelenti, hogy bármelyik uniós repülőtérről felszállunk, és bárhova el tudunk repülni, anélkül, hogy lenne bármilyen vám vagy útlevélvizsgálat, ugyanúgy, mint hogy autóval mennék.
Említettél egy európai nagyvárost, Milánót. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Európába bárhová el tudtok ezzel a géppel menni, anélkül, hogy leszállnátok tankolni, vagy milyennek a hatótávolsága?
A repülőgépnek a hatótávolsága 1200 km, ennek a 212-es verziónak, de most építettünk egy 213-ast, Fusion 213-as verziót, ez egy picivel többet, tehát olyan 1500-1700 km-t is el tud repülni. Na most, mivel 12-13 literes fogyasztással megyünk, azért ezt ne felejtsük el, hogy ez nem repülő benzinnel megy. Tehát ez sima autó benzinnel megy, hisz ezek a motorok, a Rotax 912-es, 915-ös motorok autó benzinnel mennek. Ami azt jelenti, hogy roppant, de roppant olcsóvá lehet tenni a repülést. Hisz autóval, hogyha 200 km/h mennék, az biztos, hogy nem 12 litert fog fogyasztani. Ráadásul nekünk egy nagyon nagy előnyünk van itt Európában, az autókkal szemben, mi tudunk légvonalba is repülni.
És gondolom, hogy éltek is ezzel a lehetőséggel. Itt abszolút laikus kérdést engedj még meg, hogy ezekkel a gépekkel milyen magasra lehet szállni.
Általában minden országban meghatározott az a magasság, ahol látvarepülési szabályok szerint lehet repülni. Magyarországon 9500 feetig, tehát az durván 3000 méter magasságig tudunk fölmenni, ez a látvarepülési szabályok mellett megengedett. Isten igazából nem szoktunk ilyen magasra menni. 1500-2000 méter az bőven elegendő az, hogy át tudjuk utazni mindent. Persze, hogy az Alpoknál megyünk, az vagy kikerüljük, vagy átrepüljük. de magasabbra nem is kell nagyon, hogy menjünk, hisz nem túlnyomásos a kabin, nincs oxigén, nem is kell oxigén, így nagyon kényelmesen lehet vele utazni. A másik óriási a kabin, tehát ez az egész gép egy kabin tetőből áll, és a kilátás, azt nem tudom elmondani, 3000 méterről nézni a tájat, az gyönyörű.
Hát ezt el tudom képzelni, de gondolom a gép azért volna képes többre is.
Igen, ez a repülőgép alkalmas lenne ennek a többszörösére is. Szerintem 9-10 ezer méterig föl tudnánk menni, de akkor oxigénberendezést kellene, hogy vigyünk. Meg az egy speciális felszereltségű repülőgép lenne, amit a közforgalomban azért nem is javasolnák. Azért oxigénnel repülni ilyen magasságban, azért az nem mindenki tudná ezt megcsinálni a pilóták közül sem.
Kedves hallgatók, egy kicsit azért mi még maradunk a Földön sajnos. Néhány percig zene következik, és utána folytatjuk Gyulával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel ismét a Halas Rádió hallgatóit. Bári Gyulával beszélgetünk a kiskörösi repülőtéren. A berepülőpilóták gondolom, hogy izgalmas meg mozgalmas életébe egy kicsit vezess be bennünket.
Érdekes ez a berepülés, ugyanis a Honvédségnél is csináltunk berepüléseket, de azok a berepülések azok nem egy új géppel voltak, hanem valamilyen javítás után, illetve amikor megkaptuk a gépeket. Itt ennél a gyárnál, a legendül a gyártó sorol a repülőgép, különböző teszteken, földi teszteken megy keresztül, erre egy szakavatott gárda van, aki ezt a végső ellenőrzést elkészít, és amikor ezt elkészítették, ezek után kapom én meg a gépet. Ugyanúgy ellenőrzöm én is a földön, mint ők, csak kevesebb mértékben, és ezek után egy gyártás utáni első berepülést csinálok vele. Ekkor megnézem, hogy alkalmas egyáltalán a repülőgép a repülésre. Ugye ezt úgy kezdjük, hogy guruló próbákat csinálunk kicsi és nagy sebességgel, fékrendszer ellenőrzése, az összes kormányszernek az ellenőrzése, majd felszállok. És a felszállásnál meg kell állapítanom, hogy képes a repülőgép olyan egyensúlyi állapotban van, hogy képesek vagyunk vele repülni. És amikor ez megtörtént, ez nem egy hosszú, ez egy negyed óra körülbelül, utána leszállunk, minden rendszert ellenőrzünk újra, és ha találunk hibát, azt azonnal ki kell javítani. És ezek után kezdődik egy 5 órás tesztprogram. Na most ez alatt a tesztprogram alatt bekalibráljuk a repülőgépnek a műszereit a levegőben is, tehát például az átesési jelzőt, ami folyamatosan csipok, hogyha nagyon kis sebességgel és nagy állásszöggel repülne mondjuk a tulajdonosa, figyelmezteti, hogy át fog esni. A repülőgépet a végsebessége fölé is gyorsítjuk egy picivel, kipróbálunk rajta minden olyan lehetséges konfigurációt, amit meg hibát próbálunk imitálni, és ezeket próbáljuk, hogy hogyan viselkedik a repülőgép. Ez egy eléggé megnyúzzuk a gépet. Ez alatt az 5 óra alatt, ezt a megnyúzás szót ezt jó értelembe kell venni, tehát a határokig repülünk fele, vagy néha egy picikét túl is, és akkor úgy tudjuk átadni a gazdájának, az a tulajdonosának, hogy tudjuk, hogy ez a repülőgép, ez egy biztonságos gép.
Egy teljesen új típusról van szó, vagy hát többről is ebben az esetben. Hogyan ismerkedtél meg a géppel? Ez mennyi idő alatt tudtad kitapasztalni, hogy mire képes, meg mit lehet vele?
Hát most ez egy olyan kérdés, hogy én elég sok repülőgéppel repülök. Hasonló kategóriájú gépekkel is repültem már. Ugye csehek is gyártanak, szlovének is gyártanak hasonló gépeket. Nekem is van egy hasonló, az éppen egy olasz. Ja, és ugyanaz a fölhajtó erőképlete bármely repülőgépnél is, úgyhogy ugyanaz vonatkozik rájuk, a kormányok is ugyanott vannak. Az a helyzet, hogy egy kategórián belüli típusátképzést hajtottam én is végre vele, az akkori főpilótával repültünk, és gyakorlatilag egyet repültünk, kettőt, és akkor én utána már egyedül gyűltem. Pillanatok alatt elsejtettem, nagyon jó indulatú a gép, tehát így könnyű megtanulni valamit, ami egy ilyen jó indulatú repülőgép, és azért tudni kell, hogy nem csak az a lényege neki, hogy milyen gyorsan tudok fele utazni, hanem van olyan változat ennek a repülőgépnek, amivel műrepülni is lehet. Tehát tettünk vele egy olyan motort, hogy végig tudtam vele repülni egy teljes tesztprogramot, ami a műrepülésre irányult, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindent képes volt végig repülni a repülőgép. Persze a pilótának sosem elég az a motor, ami benne van, hanem még nagyobbat akar, még jobb, még nagyobb lóerővel. Mi is azt tervezzük, hogy egy erősebb motort teszünk bele, még szebb lesz a műrepülés majd azzal.
Lehet, hogy téves az információm, de ebben az esetben van szó arról, hogy elektromos motorral is készülnek ezek a gépek?
A Magnus Fusion 212-esnek van egy olyan változat, egy kísérleti repülőgép, amit a Siemens-szel együtt fejlesztünk, ahol egy elektromos hajtás került bele, egy hajtásrendszer, hajtáslánc került bele a repülőgépbe. Gyakorlatilag akkumulátorokkal, elektromos motorral repüljük ezt a gépet. Jelen pillanatban abban a fázisában tart ez, hogy gyűjtjük az adatokat, tapasztalatokat, és ugye a szakemberek elemzik folyamatosan, és egyre jobbá és jobbá teszik a repülőgépet. Ez szoftveres és hardveres fejlesztés is jelent.
és gondolom, hogy ez is, hogyha majd a gyártás fázisába kerül, akkor hasonlóan népszerű lesz, mint az elődjei.
Nagyon remélem, hát az autók is eléggé népszerűek, vagy egyre népszerűbbek lesznek. Egyet azért nem szabad elfelejteni, hogy sajnos a repülőgép azért az limitált, hogy mennyit tud magával vinni. Tehát, hogyha egyedül repülnék, akkor rengeteg akkumulátort tudnék beletenni. Hát az autónak ezzel vannak nagyon nagy előnybe, hogy tehát, hogyha egy picit nehezebb az autó, az olyan nagy baj, tehát sok akkumulátor belefér. A mi gépünkben meg annyit lehet beletenni, ami még a repülőgépnek a maximális felszálló tömegét nem lépi át, az 600 kg maximális felszálló súlya ennek a gépnek.
Kedves hallgatók, néhány percenek következik ismét, és utána még visszajövünk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Vári Gyulával beszélgetünk a kiskörösi repülőtéren. Itt van a közvetlen szomszédságunkban egy gyönyörű gép, nekem legalábbis tetszik, te leöregezted, azt mondtad, hogy öreg lány ez már, vagy nem tudom már pontosan, hogy fogalmaztál, egy JAK-52-es, amikor megláttam, lehet, hogy öreg, de a hangja az nagyon-nagyon meggyőző. Mit kell erről a gépről tudni?
Csak nagyon-nagyon halkan öregeztem le, hogy ne hallja meg, akkor megsértődik. 1988-ban készült a gép, tehát azért mondtam csak, hogy pontosan annyi idős, mint az én idősebbik lányom. Hú, ezzel most elárultam egy titkot. Azt kell tudni róla, hogy ez a repülőgép többszörösen felújításra került már. Tehát legutoljára 2 évvel ezelőtt kapott egy új szívet, egy új motort, és a 360 lóerős M14P-ből M14PF 400 lóerős motor lett. És akkor most újra 500 órát repülhet maga a motor, és 12 évet kapott még a törzs, addig tudunk fel repülni. 10,5 literes motor van benne, percenkénti fogyasztása sajnos ezzel a 40 lóerő plusszal megnövekedett, 2,6 literről 3,1 literre ment föl, tehát azért műrepülés alatt 3 litert kell számolni percenként, amit fogyaszt. Na most azért ez 700 forintos benzint szeret, tehát nem olyan, mint a Magnus gépe, hogy autó benzinnel elmenjen, ember repülő benzin kell, úgyhogy ki lehet számolni, hogy mekkora a fogyasztása. Isten igazából egy nagyon jó indulatú repülőgép. Én nagyon szeretem a JAK-52-est, erős 1 tonna, de minden műrepülő figurát meg tudok vele csinálni, csak valamit lendületből kell megcsinálnom. Tehát nem sikerül mondjuk erőből, mert azért a gép nehéz, amit mondtam, 1 tonna. Tehát azért például a Péternek, Besenyi Péternek a gépe az olyan 600-650 kiló környékén van, és ugyanúgy 400 lóerő, vagy még egy picivel kevesebb, mint az enyém. Tehát az 1 kilogrammal első lóerők számoznál sokkal magasabb, mint nálam.
Hát igen, azt volt szerencsém látni több alkalommal is, hogy lehetetlennek tűnő figurákat mutattál be velem. Gondolom, hogy jó érzés volt a mögötted utazóknak is. A hasonló gépen tanultál, mikor katona voltál akkor is?
A JAK-52-esen én először a honvédségnél találkoztam. 1997-ben repültem el először, akkor még állományban voltak a JAK-52-esek, de én nem ezen tanultam. Én valamikor az MHS-nél kezdtem, Magyar Honvédelmi Szövetségnél, egy Zlin 142-es repülőgépen Kiskunfélegyházán. Itt kezdtem a pályafutásomat, ekkor voltam 14 vagy 15 voltam, amikor elkezdtük a tanfolyamot, és 16 éves koromtól repültem. Hát nem, előtt is repültünk, tehát elég régóta sajnos, vagy hál' Istennek.
Akkor előbb tudtál repülőgépet vezetni, mint autót?
Ez így volt. Sőt, nem csak az, hanem egy kis motorra volt jogosítványom. Tehát nem is volt még autóra jogosítványom, és már repülőgépen egyedül repültem. Sőt, a repülőtéren, ugye ott nem csak repültünk, ott társadalmi munkát is kellett végezni, tehát voltak olyan napok, amikor vitorláztunk, és én voltam a traktoros, a csörlőkötél húzója. Tehát traktort is vezettem 14-15 évesen, azért ez egy gyereknek, akkor valljuk őszintén mindenki gyerek még, egy hatalmas élmény volt. Hogy ember számban néztek, hogy rám bíztak egy ilyen technikát. És akkor életemben először repültem egyedül, az valami csodálatos érzés volt. Viszont nem csináltam semmi olyas, mint ami eltérő, hisz tudtam, hogy egy néznek, kettő, nem ismertem volna. Szépen végrehajtottam azt az iskolakört, azt éppen Szegeden, ott repültem életemben először egyedül, és utána jól elverték a fenekemet. Ugye ez egy szokás a pilótáknál, hogy a fenekét elverik. Annak mindenki üthet rá, akinek magasabb képesítése van. Na most, mivel én életemben először repültem ki, a csoporttársaimon kívül mindenki elvert. És azt mondták, hogy azért, hogy érezzem majd a termékeket a fenekemmel. Hát nem ez volt a lényege neki, de gratulációnak ez a formája, ez azóta is megmaradt. De hát nagyokat azért nem szoktunk ütni.
Említetted, hogy 500 óra van ebben a új motorban, ha jól emlékszem.
500 órát lehet még,
és akkor utána föl kell újítani újra, vagy csere, vagy mi lesz a sorsa?
Az a helyzet, hogy ezt a motort, ezt 4-szer lehet nagyjavítani. Tehát most van az első nagyjavításon, most esett keresztül, tehát még 3-szor lehet nagyjavítani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szétszedik az egész motort. A legkisebb alkatrész, hogyha felmerül a gyanú, akkor azonnal cserélik ki, sőt van, amit kötelező kicserélni. Azért ez egy eléggé, hogy is mondjam, pénztárcanyitogató az a felújítás, mert nálunk ugye én a repülőgépeimet az Egyesületnek odaadtam, az Orion Sportrepülő Egyesületnek, de a felújítás az még a saját zsebemből, mert több mint 6 millió forint volt a felújítás, csak a motornak. Elég drága volt. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy van olyan része, ami egyáltalán nem marad meg a repülőgépnek. Tehát mire befejezi a pályafutását, gyakorlatilag újraépítették a gépet. Tehát egy csomó minden ki van cserélve már benne. Már most sem olyan, mint régen volt, de a motorfelújításnál meg tényleg az, hogy majdnem minden. A generátortól a gyújtásrendszerig az is újat kapott, pedig nem régi volt benne, azt mondták, akkor is ki kell cserélni. Úgyhogy ezért került ilyen sok. Sőt, a főtengelyt is ki kell cserélni.
Említetted a beszélgetés elején, hogy csak nagyon-nagyon halkan mondtad rá, hogy öreg. Hogyha megsértődik, akkor mit tud csinálni?
Az a helyzet, hogy azért ez egy orosz technika, a 52-es. Elég sok meghibásodást tud produkálni, hogyha ilyen hisztisebb időszakok vannak, de Isten igazából nem volt még olyan, amit ne tudtunk volna gyorsan kijavítani. Hát mindig van általában tömítetlenség, ugye ez levegővel működik, túlnyomásos levegővel működik a fékszárny, a fékrendszer, a futónyitás, és akkor itt, hogyha elengedi a levegőt, akkor csak a vészlevegővel tudjuk kinyitni a futót. Egyszer volt eddig, hogy a vészlevegővel kellett kinyitni a futót. Olyan előfordul, hogy a kompresszor elromlik rajta. 75 atmoszféráig termelő kompresszorunk van fönt a balonokban, amik vannak akkumulátoraink, tehát a levegő akkumulátorok, ebben meg 50 atmoszférás levegő van. Tehát van meghibásodási lehetőség, de azért hozzá kell tenni, ez egy egyszerű repülőgép. Tehát minél egyszerűbbé tudok tenni egy repülőgépet, annál kisebb a meghibásodásnak az esélye.
Kedves hallgatók, itt semmiféle veszély nem fenyeget bennünket ebben a hűvös irodában, ahol beszélgetünk. Hallgatunk egy kis zenét, és utána még visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Vári Gyula pilótával beszélgetünk a kiskörösi repülőtéren. Én valamikor nagyon-nagyon régen, még gyerekkoromban, ha jól emlékszem, úgy ismertelek meg, mint vadászpilóta. Hát akkor még egyelőre csak híradásokból, meg újságból, az Aranysas vagy a Top Gun magazinból, és aztán pár évvel ezelőtt volt szerencsénk találkozni, meg megismerkedni egymással. Ezek a nagyvasak, gondolom, hogy a szívedhez nőtek a honvédségnél, vagy a légierőnél. Nem hiányoznak?
Ez egy jó kérdés. Ugyanis én mindig szeretek repülni, tehát bármivel repülök. Persze az a fajta szabadság, amit most a repüléssel, főleg ilyenkor hétvégenként átélhetek, ez azért nem adatott meg a honvédségnek, nagyon komoly feladatokat kellett végrehajtani. Viszont ott meg egy óriási talóerő volt, és egy gyönyörű szép repülőgép, tehát az egy teljesen más típusú repülés volt. Persze, hogy sajnálom, hát minden gépet sajnálok, amit már nem repülhetek, vagy nem repülök, de én jobban sajnálom inkább azt, hogy ezeket a gépeket nem hasznosítottuk. Nagyon jó lett volna, hogyha a taszári légibázis megmarad, és mondjuk oda kerülnek ezek a MiG-29-esek, egy közös szlovén-magyar légtérvédelmet ki tudtunk volna alakítani. Úgyhogy én sajnálom, amikor a Földön látom, és gyakorlatilag rosszul ez, hogy elrozsdásodnak, de tényleg ott mennek tönkre ezek a repülőgépek. Sajnos jártunk már így a MiG-23-osokkal, MiG-21-esekkel, Su-22-esekkel, vagy hasznosítanunk kellett volna, vagy nagyon gyorsan eladni, úgyhogy egyik se történt. Meg én ezt nagyon sajnálom. Azt, hogy összehasonlítani szoktam-e, azt kell, hogy mondjam, hogy nem hasonlítom össze, mert, mint mondtam, a felhajtóerőképete mindegy, hogy vadászgépen repülök, vagy a 52-es, az ugyanaz, de ettől függetlenül az egy más típusú repülés, hiszen akkor, ha készültségben voltunk, a hazát védtük, ha kiképzési repülést csináltunk, akkor arra készültünk, hogy meg tudjuk védeni hazánkat. Hát ez egy más típusú repülés, hogy emellett persze voltak bemutató repülések is, még 29-essel, amikor az adófizetőknek próbáltunk egy apró kis szeletét megmutatni a légierőnek, meg az, hogy mit tud ez a gép. Nagyon-nagyon kedvence volt ez a külföldi légisoknak, ez a MiG-29-es típus, meg még az is lesz, remélem. A lengyelek más úton indultak el, mint mi. Ők nem csak hogy megtartották a MiG-29-eseiket, hanem még fejlesztették is olyannyira, hogy a németek is nekik adták a flottájukat, és megvásárolták a csehek flottáját is. Tehát nekik azt kell, hogy mondjam, hogy Oroszországon kívül legnagyobb légierejük van, ahol MiG-29-es található. Na meg persze vettek hozzá egy csomó F-16-ost is, úgyhogy Lengyelország nagyon-nagyon avionitikus nemzetté vált, mindig is az volt, hozzá kell, hogy tegyem. Remélem, hogy hát ha mi gépeinket is még felújítják egyszer.
Akkor kicsit okafogyottá vált a kérdésem, mert az lett volna igazából a következő kérdésem, hogy ezekben a gépekben van még potenciál, tehát föl lehetne őket újítani, értelme volna ennek?
Minden csak pénzkérdése. Tehát, hogyha van rá elegendő forrás, vagy van egy olyan vevői kör, akinek ezt érdemes adni, akkor azt mondom, hogy igen. Hát azért ezzel a géppel tudnánk rengeteg dolgot csinálni. Például NATO gépeknek cél tudnánk repülni vele, akkor én még azt is megkockáztatnám, hogy én bizisten, hogy egy kétszemélyes repülőgépet csak azért is talpra állítanék, hogyha van egy olyan fizető kereslet rá, vigyük el vadászgéppel az embereket repülni, mert azért fönn 18-20 ezer méteren nagyon kevesen jártak még. Úgyhogy én látok benne potenciált, hogy ebből mit lehetne csinálni. Volt is ilyen ötletem, egyszer csináltunk egy ilyen, hát egy kicsit bohókás üzleti tervet, mert azért nem vagyok közgazdász, hogy egy jó üzleti tervet össze tudjak rakni, de be tudtuk bizonyítani azt, hogy igen, hogyha felújítanánk egy vagy két darab MiG-29-est, két üléses gépet, azt tudnánk úgy üzemeltetni, lenne rá akkor a kereslet, hogy azt fel tudnánk tartani folyamatosan.
Hogyha megadatna az a lehetőség, hogy újra beülj egy ilyen gépbe, éreznéd a kezedben, az agyadban, az emlékeidben, a lábadban azt, hogy mit kell ezzel a MiG-gel csinálnod?
Most, hogyha azt mondanám, hogy fú, igen, akkor nagyképű lennék, és nem mondanék igazat. Az a helyzet, hogyha visszaülnék egy ilyen típusban, amit már nagyon régóta nem repültem, akkor azt egy nagyon alapos földi előkészítés kellene a részemről, újra kellene tanulnom egy csomó dolgot benne. Tehát ezt nem szabad letegezni, ezt a technikát. Tehát nem szabad úgy beleugrani egy gépbe, hogy fú, ez nekem menni fog. Persze, hogy nem fog menni. Vizsgákat kellene tennem, ugye a rendszereit meg kellene tanulnom, a motorozását meg kellene, tehát a hajtóművezését meg kellene tanulnom. Amellett, hogy nagyon jó emlékeim vannak, meg gyorsabban visszajönne, mint egy olyannak, aki soha életében nem repült volna, de persze előről kellene kezdenem ennek a tanulását, vagy átismétlését. Nem is mennék bele egy ilyenbe. Tehát azért az, hogy mondjam, egy nagyon szakmaiatlan dolog lenne, hogyha így beleugornék egy repülőgébe. Hallottam már hasonló eseteket, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem is biztos, hogy annyira hosszú életűek az ilyen pilóták. Mert ugye azt szoktuk mondani mindig, hogy van nagyon bátor vadászpilóta, meg van nyugdíjas vadászpilóta. De bátor és nyugdíjas vadászpilóta nagyon kevés van. Elnézést, nem is bátor, nem ez a jó szó, hanem vakmerő vadászpilóta, és így a jó, hogy vakmerő és nyugdíjas vadászpilóta nagyon kevés van.
Van itt a repülőtéren egy másik kis madár is, jóval másabb kategóriába tartozik, mint a JAK-52-es. Erről egy pár szót mondanál még?
Igen, ez egy ultrakönnyű repülőgép, ez egy Fly Synthesis Torch S, tehát egy sportverziója neki. 220 km a végsebessége, de utazni csak olyan 150-nel tud. Viszont Isten igazából az oktatásra termett ez a repülőgép. Hát egy annyira jó kilátás van belőle, egy felsőszárnyas gép, annyira jó indulatú, hogy tényleg jó vele oktatni. Hát nagyon sok embert kiképeztem már vele, épp aki ma repül vele, egy hölgy, 20-valahány éves, majdnem, hogy kislány, így kell, hogy mondjam, tehát ő is egyedül repül már vele régóta, sőt, most már utasokat is visz, tehát 100 óra fölött van már, amit repült, és érdekesség, hogy ő is a Magnus ZRT-nél dolgozik, csak hogy az objektív kontrollja felelős, tehát a repülések kiértékelésért felelős.
Gyula, nagyon szépen köszönöm ezt a rövid beszélgetést. Mindig jó esőérzés veled leülni, és egy különleges világba betekinteni általad. Hát nagyon sok repült órát kívánok még neked. Úgy gondolom, hogy a géppel ellentétben te még egyáltalán nem szorulsz felújításra, legalábbis úgy láttam a technikádból, meg a repülésedből. Hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra.